Dicsérjük és áldjuk, Atyám, a Te drága szent nevedet. Köszönjük a menny erőforrásait, amit nekünk adtál, hogy győzedelmes életet élhessünk. És megvalljuk mindannyiunk fölött, hogy mi Krisztusban győztesek vagyunk, áldottak vagyunk, gyógyulást, szabadulást nyertünk a kereszt munkája által. Hálát adunk, Uram, hogy benned bízhatunk. Nincs más mencsvárunk és kapaszkodunk, csak Te. Köszönjük, hogy a szolgáló angyalokat mellénk rendelted, hogy őrizzenek minket minden utunkon. Akik kézzel hordoznak minket, hogy megnőjük lábunkat a kőbe. És mi oroszlánon és áspiskígyon járunk, és megtapossuk az oroszlánkölyköt és a sárkányt, azaz az ellenségnek minden erejét, és semmi nem árthat nékünk. Mert hatalmat kaptunk Krisztusban, hogy az ellenséget a talpunk alatt tartsuk, a legyőzött ellenséget. Mi pedig győztesként uralkodunk felette, a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a békességedet, ami a szívünkbe költözött, és hálát adunk, hogy örök életet nyertünk a szent véráldozat által, igazzá tétettünk Krisztusban, birtokolhatjuk az ábrahámi áldásokat és a megváltás teljességét. Köszönjük a Te ígédet, ami világosságot hoz az életünkbe, és hálát adunk, Uram, hogy az ige által megújíthatjuk a gondolkodásunkat, a gondolatmintáinkat, kicserélhetjük Krisztuséről, és megvalljuk, hogy Krisztus értelme a miénk, és a szükséges időben mindent tudunk. Hálát adunk, Szent Szellem, hogy a mai napon is munkálkodsz, működnek a szellemi ajándékok, és szabadulások, gyógyulások jönnek elő a Te dicsőségedre. És köszönjük, Atyám, hogy a Te szentjeid bizonyságot tesznek a gyógyulásokról, a szabadulásokról, az áttörélésekről, és ezzel is Téged dicsőítenek. Hálát adunk, Uram, hogy abban a tudatban élhetünk, hogy a nagyobb lakik bennünk, és mindenre van erőnk a Krisztusban, aki megerősít bennünket. Tied minden dicsőség, Uram, menjen és földön, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Bátorítsd a szomszédodat azzal, hogy hatalmasan megerősítettél Krisztusban. Halleluja! Szeretettel ölelünk benneteket, szó szerint forró szeretettel. És hálát adunk Istennek, hogy nem a láthatókra és a forróságra tekintettetek, hanem az Úrra és a szívetekre hallgattatok. Mert mai napon is az Úr szeretne építeni mindannyiunkat. Elkészült a pici újságunk, a vezércikk, amire az Úr felindította a szívemet, hogy milyen tervek léteznek egy ember életében. Mert ezt sokan nem látják tisztán, főképp akik nem foglalkoznak ugye Isten üzenetével. Hát vannak az isteni tervek, azok a jó tervek, és abba kellene beleilleszkednünk, és megtalálnunk a helyünket. Aztán vannak az ördög csapdái, amiket el kellene kerülni, és vannak erre igei módszerek, és harmadik dolog pedig a saját elképzelésünk. A három közül egyértelműen az isteni terv, a rendelt terv az a legjobb és követendő. A áldásözönből a második rész a szív állapotával foglalkozik, mert nem mindegy, hogy milyen szívvel adakozunk. Úgy is lehet adakozni, hogy a Biblia mondja, hogy a te bal kezed ne tudja, hogy mit adott a jobb. Mert inkább visszahúzná meg, ugye úgy adja, mintha fogát húznák. Hát ezek nem olyan indítékok, ami az Úrnak a tetszésére van, és örömet okoz a számára, meg nekünk se okoz örömet, hogyha valaki így adakozik, mert Isten a jókedvű adakozót szereti, mondja a Biblia. Vannak itt olyan esetek, konkrét esetek, hogy a nincstelenek nem volt más, mit adniuk, köveket tettek a persejbe, ingombot tettek a persejbe. De valahol beleírtam, hogy vigyázat, ez csak azoknál működik, akik tényleg nincstelenek. Akik tényleg nincs semmiük. Azaz, ez nem ránk vonatkozik, csak lássátok, hogy az élettelen dolgok is meg tudnak szaporodni. Ezzel kapcsolatban még egy pásztor mondott egy bizonyságot, hogy akinek megértése van a szívéből, hogy az Urat megtisztelje az ő jövedelmével, mert Isten megáldja az ő kezének a munkáját. A kis kertjéből összekészíti a kis zöldséget, a zöldbabot, a uborkát, és hozza Isten tiszteleti alkalomra, és a pásztornak adja fizikálisan, de igazából az Úrnak adja, mert a szíve az Isten tiszteli meg ezzel. Úgyhogy sokféle módon lehet, sokféle lehet a szív állapota, ahogy az ember ad, de Isten mindig a szívre és az indítékre tekint. Tehát ez legyen mindig előttetek, hogy a szív állapota milyen. Van két bizonyság is. A hátoldalon pedig a könyvkiadásról is olvashattok néhány gondolatot, és köszönjük az imáitokat ennek kapcsán is. Mai tanításunk címe: munkára fogni az Urat. Múlt héten ugye arról tanultunk, hogy hogyan lehet együttműködni Istennel, előtte pedig hogy lehet gondmentesen élni. Igazából ez is bekapcsolódik a sorozatba, hogy hogyan lehet az Urat munkára fogni. Kezdjük az ige olvasást a Filippi 2.13-mal. Az egyszeri főnök azt mondta, hogy nem a főnöknek kell dolgozni, annak csak jól ki kell tudni osztani a feladatokat, és számon kérni, hogy végrehajtották-e. Tehát, hogyha a Biblia szerint mi királyok vagyunk, akkor uralkodók vagyunk, és igazából a királyok is dolgoztatnak, kiadják a feladatokat, és rendeleteket hoznak, ezáltal uralkodnak. Tehát Filippi 2.13.
Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést jókedvéből.
Amen.
Amen.
Egy másik fordítás úgy szól, hogy mert Isten az, aki munkálkodik bennetek. Mit tesz a bennünk lakozó nagyobb? Elemezzük ezt az igét egy picikét. Munkálkodik. Mi munkálkodik? Hát az ő akaratán, hogy a jó kedvéből véghez vigye azt. És miben leli a jó kedvét a mennyei atyánk? Egyrészt, hogy megvan nekünk mindaz, amit az ige szerint birtokolhatunk. Másodszorban pedig mindent megteszünk, amit az ige szerint megtehetünk. És hogyha így élünk, akkor Isten gyönyörködik ebben. Ne felejtsétek el, a múltkor is elhangzott, hogy amit Isten kér tőlünk, arra képessé tesz bennünket. Tehát olyat nem kér, amit mi nem tudnánk véghez vinni. Képessé tesz arra, hogy cselekedjük az ő igéjét, képessé tesz arra, hogy birtokoljuk az áldásokat, az ábrahámi vonalon kapott áldásokat. Az ember szíve örül, amikor felszabadíthatja a benne lakozót, a benne lakozónak az erejét. Nem szabad elfelejteni, hogy amikor újjászülettünk, akkor Istennek az élete és Istennek a természete került a bensőnkbe. És természetesen az erőt is hordozza ez magában, a természet feletti erőt. Az erő bennünk van. Nekünk csak fel kell tudni szabadítani és munkába állítani. Akik autót vezetnek, különösebben nem okoz gondot az a fogalom, hogy útkereszteződésben elsőbségadás. Aki a főúton megy, azt engedjük. Ha itt mellékúton ugye lemegyek, és megyek hazafelé, és rákanyarodok a 65-ösre, akkor előtte ugye elsőbséget adok, akik ugye 65-ösön a főúton egyenesen közlekednek. Te is adj elsőbséget Istennek, hogy ő közlekedjen a főúton. Mert hogyha mi elsőbséget adunk Istennek, akkor sokkal nagyobb mértékben tud bennünk munkálkodni. Sokkal nagyobb mértékben foghatod munkára, hogyha te vagy a mellékúton, és elsőbséget adsz a főúton közlekedő nagyobbnak. Mindenképpen bölcs dolog az elsőbségadás, mert a főúton ilyen nagy, terebélyes kamionok is közlekednek, és igen könnyen el tudnak sodorni egy személykocsit egy óvatlan pillanatban. Meg egyébként is, hogyha a földi szabályuk, és az a bizonyos kressz így írja, akkor azt illik betartani. De ebben az esetben ez egy szívbéli hozzáállás, hogy a nagyobbnak adok elsőbséget. Előre engedem az urat. Udvarias vagyok, hogy uram, te menj előttem. Te egyengesd az utat, az ösvényt, és én majd megyek utánad. Jézus maga mondta, hogy én vagyok az útnyitó. Ő volt az úttörő. Mi meg követjük őt. Ő kitiporta az utat előttünk. Amikor pici gyerekek voltunk, és nagy volt a hó, akkor úgy mentünk iskolába, és lehet, hogy nálatok is ez divat, hogy egy szülő, vagy egy nagypapa ment elől, tiporta a havat, és a gyerekek már ugye abban a nyomvonalban ugye el tudtak menni. Tehát te maradj a mellékúton, és engedd Istent a főúton közlekedni. Hogyan tudjuk munkára fogni az Urat? Először is. Hisszük, hogy ő a bensőnkben él, és ő a nagyobb. Ez rendben van, ugye? Az első pont. Kettes. Ahogy Hagen megvallotta, és írja a könyvében, hogy Isten igéje igaz. Hisszük? Hisszük. Hármas pont. Az itt leírt igazságnak a megvallása. Tehát még egyszer elmondom, hogy a nagyobb bennünk él, Isten igéje igaz, ezt megvalljuk, és jön az eredmény, valóságba jön az a dolog, amit szeretnénk, amit kértünk, amit megvallottunk, amit várunk. Nem messze van a Filippi 4.13, ezt is olvassuk el. Ez a keresztényeknek egyik kedvenc igéje.
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
Amen.
Amen.
Ez egy természet feletti erő, a görögben ez a szó hatalmat is jelent. Tehát hatalommal, erővel felruházott képesség. Ez az erő nem a saját erőnk, ez Istentől származik. Tehát egy átruházott erő, egy kapott erő. Tehát a megerősít szó, erre szeretnék csak rávilágítani, hatalmassá tesz, azt jelenti. Azt is jelenti, hogy hatalmassá tesz. Tehát a megerősítésnek van egy erőteljesebb verziója, hogy hatalmassá tesz. Az ő képessége által. És ez az erő, még egyszer hangsúlyozom, nem a mi fizikai erőnk. Az Efézus 6.10-hez lapozzunk el, itt beszúrjuk ezt az igét. 1930-as években történt egy eset, akkor még a léghajóval is próbáltak közlekedni, és több száz katona próbálta lehorgonyozni kötelekkel ezt a léghajót, és valamilyen szélmozgásra ez a léghajó ismét fölemelkedett, és a kötélen néhány katona ott maradt, aki nem engedte el időben. És néhányan ugye a magasból leestek. És volt egyetlen egy katona, aki nagyon magasra feljutott, és mindenki szörnyűködött lent a földön, hogy hát ez, ha leesik, akkor ennek teljesen vége, mert olyan magasra feljutott már a léghajó. A saját erejébe bizakodott, hogy meg tud kapaszkodni, az előbb-utóbb leesett, mert a saját erőnk az véges. Tehát a saját erőnkbe hosszú távon nem bízhatunk. Ez a katona, aki nagyon magasra feljutott, következőt tette. Észrevette, hogy ez a kötél 1 méter 20 centi. Egy kézzel kapaszkodott, a másik kezével pedig a derekára csavarta azt a kötelet, ott megerősítette, és utána végig gyönyörködött a tájban. Az Úr bölcsessége volt vele, így is mondhatjuk. Tehát a megoldás. Te is burkolózz bele Isten ígéretébe, mindez a katona a kötélbe, és teljes mértékben hagyatkozz az Úrra. Ez a katona a kötélre hagyatkozott. Nem volt más lehetősége, mert a saját erejéből nem tudta volna tartani olyan sokáig magát. Efézus 6:10.
Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmának erejében.
Tehát az Úrban legyetek erősek. Az Úr ereje a mi erősségünk. Az Úr bennünket meg tud erősíteni. Nem csak meg tud erősíteni, és megint itt van ez a szó, hogy hatalmassá tenni, hanem bennünket képes embereket legyőzhetetlenné tenni, akik az ő oldalán állnak, akik a szövetség részesei. És így soha nem szenvedhet egy keresztény vereséget. A természetes erő nem tudja legyőzni a természet felettit. Mert a világ összes ereje, fizikai ereje, természetes ereje kisebb, mint a győztesként feltámadt Úr Jézus ereje és a Szent Szellem ereje. Tehát ha mérlegre tesszük, a világ összes ereje nem tud annyit nyomni a mérlegen, mint Isten természet feletti ereje. Jó ezt tudni. Tehát Isten bennünket hatalmasan megerősített azzal, hogy a Szent Szellemét nekünk adta. Befogadtuk a Szent Szellemét, a feltámadás erejét, aki a pokolból kihozta az Úr Jézust. Ezáltal, hogy a nagyobb lakik bennünk, mi nagyobbá váltunk minden ellenségnél. Ez fontos tudatosítani. Hogy nagyobbá tett bennünket, nagyobbá tétettünk Krisztusban minden ellenségnél. Egyébként is Krisztus az ellenséget lerendezte, legyőzte és a lábunk alá helyezte. Kísérteni fog, sugdulózni fog, de nekünk hatalmunk van, hogy ellenálljunk. Csak tudatosítani kell azt, hogy kik vagyunk Krisztusban. Tehát bennünk van a Szent Szellem a feltámadás erejével, a csodatevő erejével, bennünk van a képesség, az isteni képesség és az isteni bölcsesség. Tehát engedd, hogy ez a bölcsesség irányítsa az életedet. És engedd meg, hogy az ajkadat csak a Szent Szellem használja, és azok a szavak jöjjenek ki, amelyek az Úrtól származnak. Mert ezek az építő szavak. Sok keresztény nem meri elhinni azt, amit a Biblia róla ír. Márpedig az imakönyveinkben vannak gyönyörű megvallások, igei megvallások erről, hogy kik vagyunk Krisztusban és a többi, úgyhogy azt ajánlom szíves figyelmetekbe, hogy erősödjetek. A hitizmotok erősödjön, meg a tudat, hogy a nagyobb lakik bennünk, és az erő velünk van, és fel vagyunk ruházva hatalmasan, meg vagyunk erősítve. Merd Isten gondolatait és szavait, ami itt van a Bibliában, úgy gondolni, ahogy oda van írva. Alsó tagozatban egyszer valamilyen házi feladattal otthon egy kicsit segítségre szorultam, és anyukám igyekezett segíteni, de én kötöttem az evet a karóhoz, hogy a tanítóbács azt mondta, hogy így kell csinálni, akkor azt úgy kell csinálni, az úgy van. És nem engedtem belőle. Azon nem lehet változtatni. Tehát te is merd elhinni, hogy ami a Bibliában le van írva rólad, aminek Isten nevez téged, győztesnek, királynak, királykisasszonynak, az úgy van. Hatalommal felruházottnak, áldottnak. Ahogy naponta végig megyek a kertünkön, mindig megvallom, hogy köszönöm, Uram, hogy mi áldottak vagyunk, áldottak vagyunk. Tehát, ha ennyire meg vagyunk erősítve, akkor ez azt is jelenti, hogy Isten bennünket képessé tett arra, hogy rálépjünk a gyengeség nyakára, a félelem nyakára, a tehetetlenség nyakára, a kudarc nyakára, és sorolhatnám tovább. Zsidó 4:3, ez a következő igénk. Megnézzük, hogy sikert és békességet milyen módon érhetünk el.
Mert mi hívők bemegyünk a nyugodalomba, miképpen megmondotta, amint megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. Jól lehet, munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte.
Az első része az új szövetségre vonatkozik, a második része pedig idézett az Ószövetségből, hogy nem fognak bemenni nyugodalomba. Emlékezzetek, hogy Kánoán földjére csak 40 év múlva mehettek be, és ennek egyetlen egy oka volt. A hitetlenség. Elment a 12 kém, ebből visszajött 10 negatív jelentéssel, 2 pozitív jelentéssel, de a nép a 10 negatív jelentésnek hitt. Viszont nekünk azt mondja Isten, hogy bemehetünk a nyugodalomba. Sikert és békességet úgy érhetünk el, hogy engedjük munkálkodni Istent az életünkben, az érdekünkben. Nem egyedül akarunk mindent elvégezni. Tegnap arról is szólt előjárunk központi alkalmon, hogy vannak pásztorok, szolgálók, akik egyedül akarnak elvégezni mindent, a nyár összes problémáját meg akarják oldani, és 3 év múlva kifulladnak és kidőlnek a szolgálatból. Tehát a néha a keresztényeknek nemet is kell tudni mondani. Én örülök, ha jöttök kérdésekkel, mert ebből mindannyian épülünk. A pásztor is fel tud készülni egy hasonló kérdésre. Meg mindenkinek világosságot ad, amikor a kérdésre megjön a válasz. Én úgy szeretek az Úrral eldödögni, hogy Uram, akkor most erre hogy is van, mint is van, és úgy szépen lassan úgy lecsepeg. Hogyan engedjük munkálkodni az Urat? Az oldás és kötés hatalma alapján. Mert a gonosznak megtiltjuk a munkálkodását, Istennek meg megengedjük. Engedte is, hogy ő végezze el a dolgaidnak a nagy részét. Hogy amikor te úgy látod, hogy már nincs megoldás, akkor mindenképpen Istenre bízd. Sokan vannak úgy, hogy átadják az Úrnak a problémát, utána együtt munkálkodnak, hogy én is segítek neked, Uram, és amikor nincs semmi eredmény, akkor na végleg leteszik, hogy Uram, én most már tényleg nem nyúlok ehhez, ez már a tiéd. Mert én itt nem tudok már mit tenni. És amikor átadjuk az Úrnak teljes bizodalommal, akkor jön a megnyugvás, a békesség. A teljes bizodalom az körülbelül azt jelenti, amikor mi gyermekek voltunk, hova futottunk? Anyuhoz, apuhoz futottunk, és kértünk tőle valamit. Ezt szeretném, azt szeretném. De sokszor nem is kellett kérni, mert a reggeli ebéd vacsora az természetes volt, ugye, hogy tálalva van. Mert a szülő feladata, hogy gondoskodjon a gyermekéről. Most pedig mi ugyanígy Istenre tudjuk bízni magunkat. Legyünk olyanok, mint a gyermekek, ezt mondja a Biblia. Kenneth Hagint egyszer megkérdezték, hogy na, hogy állsz a csatával, meg a hullámvölgyekkel, hogy egyszer fönt, egyszer lent. Azt mondta, hogy nincs semmiféle csata. Én mindig győzelemben járok. Nincs semmiféle völgy. Én mindig a csúcson vagyok. Ezek szerint meg lehet tenni, hogyha igen, az élet tapasztalatából ezt írta le. Mert a győztesre tekintünk, a nagyobbra tekintünk. Munkába állítjuk. A Swigelsworth nevét már hallottátok. Több mint egy tucat ember támadt fel a halálból a szolgálata során. Isten ilyen hatalmasan használta. És egyszer valaki azt mondta neki, hogy ön nem akárki. És a válasz az volt, hogy igen, de én tudom, hogy a nagyobb van bennem, és ő végzi a munkát. Hogyan végzi Isten a munkát, amit átadunk neki? Hogyan tudjuk munkába állítani? Hát a hitünk által. Felszabadítjuk Krisztus erejét bennünk, és munkára fogjuk. Tanuld meg te is átengedni a teret az Úrnak. Az ima, az gyakorlatilag engedély a munkálkodásra. Isten semmit nem tesz addig, amíg valaki meg nem kéri. Egy ügyvéd sem fog semmit tenni addig, amíg valaki oda nem megy valamilyen kéréssel, hogy írjon meg egy szerződést, adjon el egy ingatlant, vagy bármilyen más ügyel. Tehát Istennek kell egy felhatalmazás. Azért van szükség a felhatalmazásra, mert az embernek adta a szabad akaratot, és ő ezt soha nem fogja visszavonni. De amikor az ember hoz egy döntést, és néha Isten igényével ellentétes döntést hoznak, akkor sem fogja Isten ráerőltetni az ő akaratát. Idősek körében előfordul az, hogy megunják már az életet, a szenvedést, felhagyják egyszerűen. Pedig a Biblia mit ír? Hány év van a garancia levelünkön? 120 év. De nem nyomorban, mert amikor mondom én is valakinek, hogy hát még a 120 év, mindjárt arra gondolnak, hogy betegség, nyomor, szenvedés, fájdalom. De nem úgy, hanem egészségesen. Mert megkaptuk a hatalmat Krisztusban, hogy így éljünk. Csak az emberek túlnyomó része nem ismeri. Az ismeret hiánya miatt szenvednek. Hogyha egy idős ember azt mondja, hogy én 80 éves vagyok, és én be akarom fejezni az életemet. Mit lehet tenni egy ilyen esetben? Nem túl sokat. Ha valaki szoros kapcsolatban van az illetővel, vagy személyesen kér tőle valamilyen tanácsot, akkor amit tudunk tenni egy ilyen esetben, lelki vigaszt adni, és elmondani neki az igazságot, hogy Isten 120 egészséges évet rendelt az embernek. Kérdés, hogy megérti-e, beveszi-e, elfogadja-e, aztán, amit még lehet imádkozni, hogy Isten adjon bölcsességet, kijelentést az ő igazságából. Körülbelül ennyit lehet tenni. Mert Isten nem fogja átlépni annak az embernek az akaratát, aki azt mondja, hogy nekem 80 év bőven elég. Ahogy dönt az ember, az úgy van. Ha valaki úgy dönt, hogy még akar élni 20 évet, Bibliában is van erre példa, akkor meg lesz neki. Meg lesz neki. Egy példa, hogyan tudjuk átengedni a teret az Úrnak. Otthon megnézhetitek, nagyon rövidig elmondom inkább, a Joel 3.10-ben, hogy a gyenge mondja azt, hogy erős vagyok. Ennyi. Ha valaki gyenge, akkor vesse el a szavakkal az erőt, a felépülést. Ha valaki szűkölködik, akkor mondja azt, hogy gazdag vagyok. Ha valakit a depresszió kerülget, mondja azt, hogy Krisztus értem az enyém. Nem mondja, vallja meg hittel, így a helyes kifejezés. Tehát ezt az igét nagyon sok mindenre rá lehet húzni. Hogy a gyenge mondja azt, erős vagyok. És az erős szó itt jelenti a héberben a hatalmast és a hőst is. Tehát nem csak erős, hanem hatalmas hős. Bármilyen nehézséggel nézel is szembe, mindig van válasz. Ez pedig nem más, mint Isten igéje. Ez a legjobb válasz. Egy pásztor testvérem egy bizonyságot osztott meg velem. Az egyik báránykája egy enyhe kemót kap most éppen, és azt mondta az orvosa, hogy azt mondjam, itt embert nem segíthet, aki segíthet az az, aki a kereszten volt. És ez olyan erősítést adott ennek a testvérasszonynak, egy nagy lökést. Az orvosok szerint az állapota miatt már neki nem lenne szabad élni. Tehát a válasz az igében van. Tudd meg, hogy a helyzetedre mit mond az ige, és utána cselekedd meg. Vald meg, és jön a megoldás. Kenneth Hagint is jó párszor megkérdezték a szolgálata során, hogy mit tehetünk. Azt mondta az egyszerű és rövid választ, azt a rövid és egyszerű választ adta, hogy a megismert igazság alapján cselekszünk. Azaz, abban a világosságban járunk, amit Isten adott nekünk, és amivel per pillanat rendelkezünk. Természetesen ez a világosság napról napra növekszik, ahogy haladunk az igében, ugye előre is haladunk az Úrral együtt. Tehát nem elég elvben egyetérteni az igével, hogy tudom, hogy az igében van a megoldás. Tudom, hogy az Úr Jézus a megoldás a számomra. Tudom, hogy rossz szavakat szoktam kimondani. Nem mindig a hittel teli szavakat szoktam kimondani. Ez már egy eredmény egyébként, ha valaki ezt felismeri, mert tudja a következő lépést. De önmagában az elben való egyetértés nem elég. Cselekedni kell, és kimondani, megvallani az igét. És akkor jön valóságba. Akkor fog a tünet eltűnni. Akkor jön meg a szabadulás, az áttörés. A pásztorok sok esetben nem tehetnek mást, csak tanítanak. Idézőjelben csak ott. Mert az ige azt mondja, hogy te állj ellene az ördögnek, a pásztor legfeljebb egy imádban segít, de igazából neked kell ellenállni az ördögnek. Másik helyen a Biblia azt mondja, hogy újítsd meg a gondolkodásodat, ne a régi kerékvágásba haladjál. A pásztor tanítani tud róla, hogy merre haladjál, vagy milyen témákat olvassál, de nem tudja helyetted a gondolkodásodat megújítani. Értitek? Tehát a pásztor tanít, és ki mennyit veszel abból, mennyit hasznosít, úgy fogja a gyümölcsét annak élvezni. Amikor mi Isten igéje alapján cselekszünk, vagy megvalljuk, ezt alternatív, mert ugye vagy cselekedni kell, vagy megvallani az igét, kiváltja Istennek a beavatkozását. Tehát ez jogosítja fel Istent arra, hogy belépjen a helyzetünkbe. Az előbb mondtam az imát is. Az ima is ilyen, hogy megkérjük, hogy jöjjön és segítsen. Uram, itt ez a helyzet, légy a segítségemre, küld a Szent Szellemet, és tisztíts ki az én testemet, a gondolataimat, mert egyedül én úgy látom, hogy kevés vagyok. Kérjél segítséget. És ezzel Isten munkába fog állni, mert felhatalmaztad. De felhatalmazás nélkül nem fog beavatkozni, mert az olyan, amikor az egyik állam beavatkozik a másik dolgába. És ebből még háború is lehet az ilyen helyzetből. Egyik esetben Kenneth Hagin elindult egy családot meglátogatni. Anyukája figyelmeztette, hogy kisfiam, bajba ne kerüljél. És azt felelte Hagin, hogy én soha nem kerülök bajba. Találkozott az illető hölgyel, aki egyfolytában szitkozódott. Kenneth Hagin nem szólt semmit. Munkára fogta az urat, és magában úgy sóhajtott fel az Úrhoz, hogy Uram, hát ez az asszony nem tehet róla, hogy ő még az ördög gyermeke, és az ördögi természet van benne, és ezért szitkozódik és átkozódik. te Istenhez felsóhajtott, és a nagyobb bennem tudat alapján cselekedett, azaz nem szólt semmit. Ebben az esetben ezt kellett tennie. Tehát te is használd ki Isten erejét és munkálkodását. Te is állítsd munkába szükség esetén. És az asszonyka megérezhette azt, hogy Hégennek megesett a szíve rajta. Annak ellenére, hogy egy szót nem szólt, ránézett Hégenre, a szava elakadt, és utána megkérte, hogy imádkozzon érte. Tegye a kezét a fejére, és imádkozzon érte. Ez hogy történhetett meg szavak nélkül, meg cselekedetek, fizikai cselekedetek nélkül? Mert nem fogta le, nem kötözte meg, nem bilincselte meg ezt a majdnem őrjöngő asszonyt. Úgyhogy Isten munkára fogta. És Isten munkálkodott ennek az asszonynak a szívébe. Megnyitotta a szívét. Újjászületésünk alkalmával a nagyobb költözik a bensőnkbe. És ne felejtsétek el, hogy Jézus nagyobb, mint az ördög. Mondjuk csak együtt. Jézus nagyobb, mint az ördög. És Jézus bennem lakozik. Az ördög meg a talpam alá vettetett. Halleluja. És én győzelembe járok. Tehát ahogy mi az igén elkezdünk cselekedni, úgy a nagyobb elkezd tudni munkálkodni. Hogyha valaki testből akarja megoldani a problémáit, akkor a nagyobb nem tud munkába lépni. Mert a mi testi cselekedetünk elzárja a nagyobbnak az útját. És akkor így nincs hasznunkra az a nagyobb, aki bennünk van, az a nagyobb, aki megerősített bennünket, és nincs hasznunkra a kereszten elvégzett munka, a megváltás műve. Hogy megváltást nyertünk a betegségtől, a szegénységtől, örök életünk van, és győzedelmes életre hivattunk el. Halleluja. Lapozzunk a kettő királyokhoz. Lapozzunk a kettő királyok 6. fejezetéhez, és a 15-től a 17-es versig. A történet úgy szól, hogy volt egy Elizeus próféta, aki Istentől kapott kinyilatkoztatást, hogy az ellenség mit tervez. Így ugye megmondta Izrael királyának, hogy az ellenség hol fog betörni, és ugye mindig az ellenség kudarcot vallott. És az ellenséges király elkezdte tudakolni a hadvezérei között, hogy ki az áruló, ki a besugó. Hogy Izrael királya mindig mindent tud. És azt mondták, hogy nincs itt áruló közöttünk, hanem odaállt van egy próféta, aki Istentől mindig megkapja az információt, hogy mi hol akarunk betörni. Na erre föl elindultak, hogy Elizeust ugye elfogják és lekapcsolják, és magukkal vigyék, hogy ne tudjon ugye úgymond súgni a királynak, hogy az ellenség mikor és hol akar betörni. Na erről szólít a történet, tehát kettő királyuk 6-ban, 15-től 17-ig.
Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája, kiméne, és ímé seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És mondané ki az ő szolgája, jaj, jaj, édes uram, mit cselekedjünk? Felele ő, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük. És imádkozott Elizeus, és mondta, ó, uram, nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az úr a szolga szemeit, és látta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül.
Amen. Tehát ugye egyik reggel fölébredtek, és ahogy dörzsöli a szemét a Elizeus szolgálója, látja, hogy az ellenség körbevette a várost. Az előbb említett célból, hogy Elizeust ugye kiiktassák. És megjett, mert a fizikai síkra tekintett, a láthatókra tekintett. Jaj, édes uram, most mit tegyünk? Jaj, Istenem, mit tegyünk? És Elizeus tudta, hogy nincsenek egyedül. Mert ott van Isten hadserege is. És kérte az urat, hogy adjon a szolgálójának egy bepillantást a szellemvilágba. És egyszer csak ő is látta, hogy tüzes szekerek és lovagok, tehát a mennyei sereg ott volt körülöttük. Ez Dótán városánál volt. Ne felejtsük el, hogy van az a bizonyos idővonal, hitvonal, hogy amikor a fizikai síkra tekintünk, akkor az időben vagyunk, és testben vagyunk. Amikor felfelé lépünk a szellemi világba, akkor hitben vagyunk, és látjuk a megoldást, a mennyei seregeket és az angyalok segítségét. A zsidó 1.14-ben olvashatjuk azt, hogy Isten a szolgáló angyalokat mellénk rendelte. Szolgálatra, munkavégzésre. Zsidó 1.14.
Avagy nem szolgáló szellemeké mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik öröklik az üdvösséget.
Amen.
Amen.
Nekünk megvan az üdvösségünk, mert befogadtuk az Úr Jézus Krisztust egy tudatos döntéssel. Miután megtudtuk, hogy miért is mondtuk gyerekkorunkban annyiszor a hiszek egy imáját. Erzsébet is említette tegnap ezt, hogy ő is nagyon sokáig hitt Jézusban, járt a templomba, de nem tudta, hogy miért van ez a megvallás. A hiszek egy imája, vagy az üdvösség imája. Tehát az angyalok arra várnak, hogy te munkába állítsd őket. Küld ki, ez az oldás hatalma. Hogy eloldom az angyalokat, kiküldöm az angyalokat. Hogy végezzék el ezt és azt. Hogy hozzák be ezt és azt. Egy biztos, hogy rajtad áll, hogy munkára fogod-e az angyalokat, a szellemi erőket, vagy sem. És az is, hogy mikor. Van egy gyönyörű példa, és ez sokszor napirenden van. Apostolok cselekedeteiben, a 16. fejezetben olvashatjátok majd otthon, hogy Pált és Silást bebörtönözték. Csupán azért, mert az evangéliumot hirdették, megverték őket, bezárták, kezüket, lábukat lezárták, és mivel nem tudtak más csinálni, az életüknek ezen szakaszában, a legsötétebb órában, azaz éjfélkor, imádkoztak és dicsérték Istent. És az imádkozásban bizonyára átadták az Úrnak a munkálkodás jogát, mert hát ők teljesen fizikailag ugye mozgásképtelenek voltak a bilincsek által. És mi történt? Jött Istentől a természetfeletti szabadítás. Ahogy leszállt a kenet, jöttek az angyalok, és szabaddá váltak, felpattantak az ajtók, a bilincsek. Egy biztos, hogy ebben egy szikra testi cselekedet erőlködés nem volt, mert a kezüket nem tudták, és a lábukat kihúzni a kalodából. Ez egyedül az Úr munkája, az ő munkálkodásának köszönhető. Józsué könyvéhez lapozzunk, a 6. fejezethez. Ez is egy olyan történet, amikor Isten munkálkodott. Józsué elindul Jerikó bevételére. Az ő szolgálata alatt ez volt az első város, amit ő bevett. Tehát igazából a pályájának a kezdetén lehetett ez. A Jerikóban élők azok ugye bezárták magukat a várfal mögé. Seki, sebe, senki nem mehetett. És gondoljatok az Egri várra, ami még elég jó karban van, és gondolom, hogy többségében láttátok is még talán osztálykirándulás során, vagy valamilyen kirándulás során. Hát azt úgy gyalogszerrel nem igazán lehet bevenni, mert hát magas falak vannak, létrák vannak, és ugye a hős egri vitézek és az asszonyok ugye még a akkori ellenséget is ugye visszaverték. Na most Józsué a katonáival egy ilyen várfal alatt áll. Józsué 6. fejezetében az 1-től 4-ig olvassuk először. Isten megmondja, hogy ő hogyan képzelte el a vár bevételét.
Jerikó pedig be és elzárkozott vala az Izrael fiai miatt, senki nem jöhetett, se be nem mehetett senki. És mondta az Úr Józsuénak, lásd, kezedbe adtam Jerikót és királyát a sereg vitézeivel együtt. Azért járjátok körül a várost, mint ti, hadakozó emberek, megkerülvén egyszer a várost, így cselekedjél 6 napon át. És 7 pap hordozzon 7 kos szarból való kürtöt a láda előtt, A hetedik napon azonban 7-szer kerüljétek meg a várost, a papok pedig kürtöljenek a kürtökkel.
Figyeljétek meg, Isten előre mondja azt, hogy a kezedbe adtam a várost, holott még fizikailag el voltak ugye zárva a várfal mögé. Ez pontosan azzal egyezik meg, amikor Isten mondta Ábrahámnak, hogy sok nép atyává tettelek téged. És 25 év múlva jött meg a gyermekáldás. Tehát hitben szólt Isten, hogy ezt a várost neked adtam. Menjünk tovább. 10. vers.
A népnek pedig parancsolt Józsué, mondván, ne kiáltsatok, hangotokat se hallassátok, és szó se jöjjön ki szátokból addig a napig, amíg azt mondom néktek, kiáltsatok, és akkor kiáltsatok.
Tehát szó se jöjjön ki a szájukból, nehogy hitetlen mondjanak, és elszúrják Isten tervét. Néha bölcs tudok csendben maradni. Folytassuk a 15-ös, 16-os verssel. Itt most már ugye engedelmesen Istenre bízták a dolgot, ahogy Isten eltervezte, és nem az ő saját elméjükből tették ezt. De bizonyára, amikor Józsué összehívta az ő vezéreit, hogy hát 6 napig egyszer körbe futjuk, meg dicsérjük az Urat, meg trombitálunk, meg kürtölünk, 7. napon pedig ugyanezt 7-szer megtesszük. És akkor lehet, hogy úgy gondolták a Józsué hadvezérei, hogy hát a mi vezérünknek lehet, hogy éppen napszúrása van. Mert ugye katonák nem erre vannak kiképezve, arra, hogy harcoljanak. 15-16-os vers.
És lőn a 7. napon, hogy felkeltek, mihelyt a hajnal feljött, és megkerülték a várost a szokott módon 7-szer. Csak ezen a napon kerülték meg a várost 7-szer. És lőn, hogy a 7. forduláskor kürtölnek vala a papok a kürtökkel, Józsué pedig mondta a népnek, kiáltsatok, mert néktek adta az Úr a várost.
Még mindig nem az övéké a város, de hitben azt mondják, hogy megvan ez a város nekünk. Mert a hit az előre lát, és előre szól. És utána jön valóságba. És a 20. verset olvassuk. Egyébként képzeljétek el azt, hogy a jerikói hadsereg fent a várfalról milyen gunnyal és vigyorogva nézhette Józsuénak a csapatát, amik körbe-körbe sétáltak a 6 napon, és a 7. napon meg ugye 7-szer, hogy mit akarnak ezek itt? Elment, hogy hozzanezzük. 20. vers.
Kiáltotta azért a nép, mihelyt kürtöltek a kürtökkel. Lőn ugyanis, amint meghalá a nép a kürtnek szavát, kiálta a nép nagy kiáltással, és leszakadt a kőfal magától, és felment a nép a városba, mindenki az előtte való helyen, és bevették a várost.
Magyarul kidőlt a várfal. És nem kellett ajtót bedönteni, szabadon beszállhattak a városba, és elfoglalták a várost. Nem álltak neki ostromolni, ahogy ők eredetileg elképzelték, hanem Istenre bízták a dolgot, illetve elfogadták Istennek a tervét. Erre bólintottak, és Isten véghez vitte. Megint ebben sincs semmiféle fizikai megnyilvánulás, olyan értelemben, hogy csata nincs benne. Csak azt tették, hogy dicsérték az Urat, hogy ő nagyobb, és el tudja végezni azt, hogy ők bevegyék a várat. És nem is volt vérontás. Ezzel fogták Istent munkára, és Isten a kezükre adta a várost. Mert teljesen ráhagyatkoztak, teljesen bíztak az Úrba, úgy, mint egy gyermek a szüleiben. A győzelem szoros összefüggésben van a gondolkodásmódunkkal. 2 Korintus 10:5-öt olvassuk el ehhez. Az alapszabály, hogy ahogy gondolkodunk, olyannal válik a hitünk, és a szívünk teljességéből szól a száj. Tehát a gondolat, a hit és a száj, ez összefüggésben van. Mert a gondolat jelenik meg a szánkon. Egy kis átétellel természetesen. 2 Korintus 10:5.
Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.
Amen.
Amen.
Ez az igen nagyon a szívembe íródott legalább 10 évvel ezelőtt. Chuck Flint tanított erről egy kaposvári alkalom során. A magaslat az, ami Isten igazsága fölé, vagy igazságával szembe emelkedik. Világban nagyon sokféle elképzelés van különböző dolgokról. Akár csak a jól ismert reinkarnációt említsem. Biblia szerint nincs. Mert a Biblia azt mondja, hogy egyszer meghalunk. Nem kétszer vagy háromszor. Egyszer meghalunk. Tehát ami Isten ismerete ellen emeltetik, azt kell lerontanunk. Először is a beérkező gondolatot azonosítani szükséges. Hogy Isten igéjével azonos, vagy ellentétes. Azt hiszem, van még most is egy olyan rendelet érvényben Budapesten, hogyha szmogriadó van, akkor az egyik nap csak a páros autók mehetnek, másik nap pedig csak a páratlan rendszámú autók. Hát ott is ugye azonosítják az autókat a rendszám alapján, hogy mikor melyik közlekedhet. Nekünk is szükséges, hogy azonosítsuk a gondolatokat, hogy Istentől való, vagy az ellenségtől való, és ez alapján engedjük meg, hogy közlekedjen, vagy ne közlekedjen az a gondolat. Ezt megint nem tudja senki megtenni rajtunk kívül, csak mi. Természetesen a tanítások arra szolgálnak, hogy az igazságot megismerjük, és ennek a világosságában járjunk. Tehát az ellentétes gondolatot azonnal ki kell vetni. Egy pillanatnyi ideig sem szabad, hogy elgondolkodjunk rajta. Tegnap nagyon jó tanácsot kaptam az úrtól a lányainkon keresztül, hogyha megérkezik egy ilyen rossz gondolat, mondjuk normális minden otthon a családban, tehát van állás, meg van a havi fizetés, mindenki egészséges, tehát igazából egy átlag normál életet él egy család, de jön a gondolat, hogy jövő héten mit eszel? Jövő héten lesz-e pénzed? Vagy ehhez hasonló aggályok, ugye? Hát ezt az aggályt azonnal vissza kell utasítani, és ennek a helyét betölteni hálaadással. Beszélhetsz az Úrral úgy, hogy Uram, ezt a gondolatot felismertem, ez nem tőled van. Ezt visszautasítom, felveszem vele a jobblábas kapcsolatot, kirúgom, többet ezen nem gondolkodom, és én hálát adok neked, hogy te a kereszten gyarapodóvá tettél, bővölködővé tettél engem. Mert itt van a Bibliában az ígéret. Többek között a Filippi 4.19, hogy minden szükségünket betölti, ugye. Dicsőségesen Jézus Krisztusban. De senki nem tudja megállítani a rossz gondolatot rajtad kívül, csak te. Tehát megfogni a grabancát, és azt mondja, ennek itt van vége. Punktum. Ez a gondolat többet az elmémben nem uralkodhat. Mivel az ördög és a serege az újjászületett keresztényekben már nem tud helyet kapni, mert a szellemünkben az Úr Jézus van és a Szent Szellem, és ugye két tudás nem fér meg egy csárdában, és vannak olyan keresztények, akik ezt nem hiszik el, hogy démon van bennem. Mondom, nem lehet démon benned, mert az ige ezt írja. Meg egy legyőzőt nem fog oda menni a győzteshez, nyilvánvaló. De a lényeg az, hogy a nagyobb lakik bennünk, viszont az ellenség kívülről piszkálhatja az embert, akár tüneteket tehet a testére, az elméjébe rossz gondolatokat, és igazából az elmében egy harc folyik. És itt nagyon fontos megállni. Megállni az igében. Nem tudok rá más megoldást, el fogom kezdeni tanulmányozni ezt a területet, mert most többen fordultak ilyen depressziós dologgal hozzám. Tehát az elmében háború folyik, és rajtunk múlik, hogy mit engedünk meg. Rajtunk múlik, hogy a világi gondolatokat engedjük meg az elménkben, vagy az isteni gondolatokat. Természetesen a világban élünk. Nem szigetelődhetünk el a világtól. de élhetünk úgy a világtól, hogy a világi dolgokból és a világi mércéből nem kérek, hanem maradok Isten igéje mellett. Amikor elmentek munkahelyre, vagy bárhova, egy közegbe, mert el kell menni boltba, vásárolni, bárhova, akkor a szellemedet zárd le, mint egy hálózsák, cipzározd be. Ez a kötés hatalma. És tudjátok, a félelem az egy gonosz szellem. Tehát a gonosz szellemet meg Jézus nevében el lehet küldeni, és neki engedelmeskedni kell. És amíg nem ismered fel, hogy a problémáid abból adódnak, hogy megengedett, hogy ez a gonosz szellem, a félelem szelleme szurka piszkáljon, addig nem lesz változás. De amikor felismered, hogy neked hatalmad van, ki vagy Krisztusban, és ezt kirúghatod, meg nem kell neki hinni. Mert állítsd szembe az igét, hogy meg van írva. Jézus mindig ezt tette, amikor jött az ördög és kísértette. Mindig azt mondta, hogy meg van írva, és tegyél oda egy igét. Benny Hinn, szintén egy nagy evangelistája az Úrnak, többen már ismeritek a szolgálatát, akár személyesen is, Budapesten is volt egyszer. Történt vele a következő. Egyébként itt Pesten is nem lehetett oda menni hozzá, hogy személyesen valamit kérdezzek. Voltunk az Úr kegyelméből Essenben és Berlinben is, 20-os csoporttal, tehát igazából nem lehet megközelíteni. Tévesen először úgy gondoltam, hogy hát fél. Mondom, hol van akkor a hite? De ez nem a félelem. Mert egyszerűen, ha valaki egy negatív dolgot ráönt, akkor a szolgálatában ez visszatartja őt. Történt az, hogy egyszer a testvérével elment a városba, megálltak egy benzinkútnál, amíg a testvére tankolt és bement fizetni, addig valaki odaszaladt hozzá, és azt mondta, hogy te hamis tanító vagy. És tudjátok, ez a rossz gondolat, hogy az ember felkavarja a bensőjét, aztán a gondolataiba ez mindig visszatér, mint ez a bizonyos kerékvágásba, a kocsi kerék nem akar kijönni, vagy csak egy idő múlva jön ki. És így ugye nem tud figyelni ugye a Szent Szellemre. Mert az ő szolgálata is teljesen a Szent Szellemre van alapozva, hogy mikor, mit tegyen, kiért imádkozzon, mire van gyógyítókenet. És itt értettem meg azt, hogy ezért neki vigyázni kell az elméjére, az elméjének a tisztaságára, mert minden, amit befogadunk, információ, az egy lenyomatot hagy bennünk, úgy, mint a fényképezőgép filmjén a fény, ami a lencsén keresztül ugye beérkezik. Filippi 4:8-at még olvassuk el, és lassan ezt be is fejezzük. Neked módodban áll egy tudatos döntést hozni, hogy úgy gondolkodjál, ahogy Isten itt a Filippi 4:8-ban megírja.
Továbbá, atyám fiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret.
Amen. Én azt ajánlom, írjátok ki ezt az igét egy papírra, fel a hűtőszekrény, vagy az üzenőtáblára, vagy valahova, hogy sokszor a szemetek elé kerüljön. Hogy ez beivódjon a szívetekbe. Hogy ami igaz, ami tiszta, és sorolhatnám tovább. Tehát mondhatom úgy is, hogy hitben gondolkodjatok, hitben járjatok, hitben beszéljetek, és hitben cselekedjetek. Nem tudom, hogy milyen gondolkodása lehetett annak a budapesti testvérnek, aki elkezdte egyszer csak fölhívni a különböző szenteket. Lehet, hogy nem tetszett neki valamilyen viselkedésük, vagy valamilyen megnyilvánulásuk, szavuk, de elkezdte őket felhívni, hogy ne gyertek többet a gyülekezetbe. Természetesen ehhez senkinek sincs joga, hogy bárkit is a gyülekezetből kizárjon. Pásztornak van joga hozzá. Ugyanis a Biblia, az én Bibliám azt írja, hogy a betegnek van szüksége az orvosra. Tehát szükség van az embereknek a világosságra, hogy ezáltal szabadulást nyerjenek, mert az igazság hozza meg ugye az áttörést, a szabadulást, az ismeret. Egy érdekes viccel zárom, talán Móriczka vicc volt valamikor, amikor Móriczka ellenőrzőjébe beír a tanítónéni, hogy kedves szülők, tessék szíves megfürdetni ezt a gyermeket, mert egy kicsit illatos. Visszaírnak a szülők, nem szagolni, tanítani. Tehát esélyt adni mindenkinek arra, hogy növekedjen. Esélyt adni. Mindegy, hogy néz ki, de az alaphelyzet az, hogy bárhogy beszél, bármit tesz, a lehetőséget a növekedésre mindenkinek meg kell adni. Mert a növekedés nélkül nem tud feljebb menni a létrán. Szintről szintre nem tud feljebb emelkedni. És Isten azért hozta létre a gyülekezeteket, hogy akik érdeklődnek Isten dolgai iránt, azok megkapják a mennyei étrendet, mennyei táplálékot, és ezáltal növekedjenek, szabaddá váljanak, és haladjanak előre. Halleluja! Gyógyító kenetek közül már reggel megjelent a lábszárban, csontban a gyógyító kenet, aztán azóta több helyen lábban mutatta az Úr, lábfejben, fültőben van gyógyítókenet, fültőtájékon, ez lehet húzattól, vagy ilyen megfázástól, torokban. Tegnap azt hittem, hogy nekem van ilyen szemkötőhártya jellegű problémám, de ezek szerint nem, ha nem ez is kenet lehetett, akkor vegyétek el. Az inakban szintén ott van a gyógyítókenet. Köszönjük az Úrnak, hogy gondot visel rólatok. Hatalmasan megerősített vagy a Krisztusban. Minden gonosz gondolatot megtiltunk, levágunk, hitpajzsával ellene megyünk a gonosz gondolatoknak a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a Te bölcsességedet, a Te szeretetedet, a kegyelmedet, a megtartó kegyelmedet, és megvalljuk, hogy Krisztus értelme a Tiéd. Hatalmasan megerősített vagy Krisztusban, járj az ő útján a Jézus nevében, és cselekedd az igét, valld meg az igét, és jön a változás a Jézus nevében. Hatalmasan megerősített vagy a Krisztusban, a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a Te erődet és bölcsességedet a szolgálatához is. Hatalmasan megerősített vagy a Krisztusban, a Jézus nevében, és élj a hatalmadban. Hatalmasan megerősített vagy Krisztusban, jár ebben a világosságban, a Jézus nevében, a Jézus nevében. Tiéd a hatalom, élj a hatalommal, és járj a dicsőségben. Hatalmasan megerősített vagy Krisztusban, állj ellene a tüneteknek. Megdorgáljuk Jézus nevében a szemen levő hazug tünetet. És szabadulás szólunk a Jézus nevében. Az 1 Péter 2.24 valóságát valljuk meg az ő teste felett és az élete felett. Hatalmasan megerősített vagy a Krisztusban. Tiéd a menny minden ereje és erőforrása. vedd birtokba és használd, és állj ellene a gonosz gondolatoknak, állj ellene a tüneteknek, a pusztítónak, a Jézus nevében. Járj győzelemben, mert ez hozzátartozik a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. A kitartás nagyon fontos. Szükséges, hogy többször halljátok. A pesti alkalomról röviden. Az előző központi alkalomnak a címe a mentor, és a szótár szerint ez jelent pártfogót, tanácsadót és nevelőt. Igazából a gyülekezetek vezetői jelen esetben értendők alatta, akik tanítanak, akik az ige alapján ugye kiigazítást adnak, és felemelnek egy következő szintre a tanítások által. Isten helyezte el a pásztorokat az életetekben. Tehát szükséges rájuk figyelmezni, és tisztelni az előjáróinkat. A korai gyülekezetben sokkal kevesebb volt az igei ismeretük, mert nem volt írott bibliájuk. Ennek ellenére mégis nagy sikereket éltek meg, mert nagy számmal csatlakoztak a gyülekezethez, és születtek újjá az emberek. Tegnap hallottam, hogy az egyik vidéki alkalmon 9 új jött egy helyi gyülekezetbe, egyszerre. Na most az ok, amiért ilyen sikereket értek el, az az, hogy az Úrban lakoztak, és megengedték, hogy az Úr meg bennük lakozzon. És a János első levele erről szól, hogy ő benne, és ő bennünk. Amíg nem foglaljuk el azt a hatalmi helyet, amit az Úr a számunkra készített, addig nem tudjuk a győzelmünket érvényre jutatni. Ugyanis meg kell értenünk először azt, hogy kik vagyunk Krisztusban. Egy ige kiugrott nekem is, a Zsidó 10:14, mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ez az ige nem azt sugallja a számotokra is, hogy már tiszták vagyunk a Szentvér által? És ez vonatkozik a múlt, a jelen és a jövő időre, tehát folyamatosan. Úgy, mint a gyógyulás is, mert hogyha a gyógyulás miatt visszatekintünk a keresztre, hogy Úr Jézus mit végzett el, akkor neki egy holnap jelentkező tünetért nem kell megint a keresztre menni, hogy elvigye. Ugyanez igaz a Szent Vére is, ami eltörölte a bűnt, és igazá tett bennünket, hogy Jézusnak nem kell még egyszer a keresztre menni, és a vérét ontani, hogyha holnap valamit eltévesztünk, és elvétünk. Ez nekem ilyen tisztán jön. Ha figyelmesen elolvassátok a páli evangéliumokat, mert az evangéliumok többségét ugye Pálon keresztül adta az Úr, sehol nem találjátok meg benne a bűnvallásnak a előírását. Sehol. Sőt, Pál azt mondta a prostituáltaknak, amikor kijöttek ugye abból a bizonyos házból, hogy tudjátok, hogy ti kik vagytok? Ti Istennek a temploma vagytok, és ezentúl ennek a világosságában járjatok. És nem mondta azt, hogy tédre, és tegyetek bűnvallást. Érdekes dolgok kijönnek az igéből, ugye? Mindig több fény. Aztán a János levele az 50 évre ráíródott a páli evangéliumokat követően. Na most olyan nem létezik, hogy Isten igéje ellentmondjon egymásnak, és ellentmondjon magának. Azt már hallottátok, de elmondom még egyszer, hogy itt kerek legyen a kép, hogy az 1 János 1 fejezete az nem a keresztényeknek íródott, ahol azt írja, hogy valljátok meg bűneiteket, hanem a törvény alatt levő zsidóknak. És akkor így már tisztul a kép, mind jobban. Úgyhogy a kegyelem, az egy fontos dolog. És megkaptuk a kegyelmet az Úrtól. Halleluja! Kezünket tesszük hittel hozott kelmékre, szövetekre a Jézus Krisztus szent nevében. Kiárasztjuk Jézus nevében a gyógyító erőt, a szent kenetet, a feltámadás erejét a Jézus Krisztus szent nevében, és hiszik, Uram, hogy Pál apostol testén is a szövetek kenettel átitatódtak. Ezek a ruhadarabok is, amelyekre a kezünket tesszük, átitatódnak Isten természetfeletti erejével, és eljut az otthonotokba a Szent Szellem ereje, a szabadító kenet, és amikor a testekhez érintitek hittel, akkor a kenet kiárad és meghozza a szabadulást, a gyógyulást, az áttörést, bármilyen dologról is legyen szó, a Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram, menjen és földön. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkát, köszönjük a szent véráldozatodat, és hálát adunk, hogy megerősítettünk hatalmasan a Krisztusban, Jézus nevében. Amen. Halleluja. Köszönöm az Úrnak a figyelmeteket, jelenléteteket. Jövő héten újra találkozunk ugyanitt. Hatalmasan megvagytok erősítve az Úrban.